Szerda délután van, készül a címlap, órák kérdése és megy az újság Pozsonyba a nyomdába.
Általában interjú kerül a címlapra, de a 36 oldalon sok minden elfér.
Például riportok, mi tényleg oda megyünk, ahol az események történnek.
És publicisztikák, nem félünk a vitáktól és a bátor kijelentésektől.
A hang.hu oldalon közben folyamatosan és gyorsan reagálunk az eseményekre.
De több lábon kell állni, és a könyvkiadás már most egy sikertörténet.
Legtöbb emberhez a műsorainkon keresztül jutunk el. Havi nézettségünk már átlépte az 1 milliót.
Most épp a friss kultúrtáj készül, de összességében már heti 6 adással jelentkezünk.
Köszönjük, hogy támogat minket és teszi alapot.
Üdvözletem! Flaster, méghozzá új vendéget köszöntünk, Fülöp Orsolyát az Átlátszótól.
Sziasztok!
És Erkis Kornéliát a Magyar Hangtól.
Sziasztok!
Aki már jól bevált, rutinos szereplője a műsornak.
Még van mit dolgozni rajta, de köszönöm.
Hát mindenek előtt itt az új Magyar Hang is. Stefano Bottoni és Szerényi Zsuzsanna páros interjú. Orbánt a bosszúvágy hajtja, nyilván az apropót az a Bottoni könyv adja, ami továbbra is meglehetősen népszerű, mert nem is tudom, hol tartunk, már lassan a második kiadás is kipörög, úgyhogy köszönjük, hogy ilyen sokan megvették ezt a könyvet, és hát szerintem jó is, ahogy így elolvastam. És az új Magyar Hangban, ezen kívül van a Tompos Ádámnak egy jó kis riportja, így majd mindjárt a villamoson túl, Farkasjukról, ott jártam én is, na az egy jó kis elkeserítő környék, amúgy gyönyörű szép, akit teheti, hát menjen oda, de érdemes megnézni tényleg, de azok a Ósz környéki települések, az kemény világ. Igen, a MCC szerződések, na az meg megint csak jó móka, hát ez a közpénzfolyatásnak ez a feketeöves, nyolcdanos minősített esete.
Az is kemény világ.
Csak Farkasjukra könnyebb bekerülni. Azért, de olvassák el, tehát, hogy mennyire egyszerű ez az egész Fidesz recept, ahogy a milliárdokat ide-oda tologatják, de persze mindig minden törvényes. És még az ukránokról is írtunk, meg vannak jó publicisztikáink, és hát van átlátszó mellékletünk, amiről majd úgy is beszélgetünk részletesebben a műsorban. Azt mondom, hogy a végén, de lehet, hogy a végén. Amit még mindenképpen el kell mondanom, hogy lesz kötött fogás extra, ismét. Ugye az alapcsapat, tehát a Pörzsös Annyi vezeti, Csintana Sándor, Konok visszatér nyári szünetről, jó magam, és akkor a Puzsér Robi lesz az úgymond vendég, de hát mégis ő is alapcsapat. Szeptember 3-án a szokott helyen, Hadszín Teátrum, Jókai utca, 6-19 óra, de hát aztán mindenki tudja, még vannak jegyek, de ezek azért ez az alapcsapatos történet, ez mindig teltházas szokott lenni, úgyhogy szerintem, aki szeretne jönni, az minél hamarabb jelentkezzen.
Jó.
Mit kell még mondanom? Azt hiszem, hogy elmondtam minden marketinget. Igen. No, akkor kezdjünk egy kis akkumulátorra, ez megunhatatlan téma, meg hát nem, hogy megunhatatlan, hanem azért a Fidesz az szolgáltatja, hogy ne unjuk meg, ott gyakorlatilag majdnem minden nap bejelentnek valamilyen derültékből villámcsapásként, hogy itt is, ott is, amott is. Még ott is, ahol a polgármester azt mondta, hogy na itt nem lesz, mert ő megkérdezte a kormányt, aztán kapnak egyet a nyakukba. De most nem ez lenne itt a fő téma, hanem hogy hát itt mindig arról volt szó, ugye Orbán Viktor is elmondta, hogy itt akkora biztonságos technológia van, és olyan szigorúak az előírások, hogy Európában a legszigorúbbak, úgyhogy soha semmi gond nem lesz. Hát ahhoz képest azért már most is van egy kis gond, úgymond például meghalt ugye két ember, de az is hogy derült ki, nem? Tehát, hogy ez a szépben, hogy volt ez a baleset, akkor eleinte csak úgy megjelent a katasztrófavédelem honlapján, aztán kiderült, hogy hát megsérültek itt súlyosan, hát az egyikük belehalt a sérülésekbe, és aztán pont ti. Ugye az Átlátszó kérte ki közadatként, hogy hát az a helyzet, hogy nem csak az egyikük, hanem ketten haltak meg, és hogy mi történt, tehát hogy maga az esemény is. Ugye ez a dél-koreai cég, akinek van Bátonyba, Bátony terenyén, egy üzemel, meg Sziget-Szent Miklóson a másik üzem, ez a Sziget-Szent Miklósiba történt. Ezt így direkt így kiírogattam, hogy volt egy darálógép, ami elromlott, ezt ott a dél-koreai szakemberek megjavították, és ismét üzembe helyezték, aztán megint elromlott, mert eldugult. Csak amikor ez történt, akkor nem volt ott se szakember, se karbantartó, se olyan igazi főnök, úgyhogy az egyik betanított munkásnak mondták, hogy te már úgyis értesz ehhez, úgyhogy akkor javítsd meg. Ő meg egy új technológiát próbált ki, mert hogy sarokcsiszolóval állt neki, és hát az nem tűnt, hogy nem volt jó ötlet. És hát ketten meghaltak. De ez az a gyár, ahol azt mondja, hogy rákkeltő hatású fekete por keletkezik az üzemben, ezt egy vizsgálat állapította meg, amit a munkavállalók egyszerűen fellapátolnak a feldolgozó szalagra. Tehát ez, tudom, hogy túlzás, és tudom, hogy meg fogom kapni érte a magamét, de nekem a Csernobil című filmnek az a bizonyos jelenete jutott eszembe, amikor a szerencsétlen elhárító katonák a tetőről kirohannak, és akkor nem tudom, mennyi volt az idő, a limit, amit mindenkinek egy kupacsal le kellett, aztán gyorsan vissza, és mindent le magukra. Szóval, hogy vannak még itt, és majd nekem lesz még egy újabb nézőpontom, de hogy mit lehet tudni erről? Mit lehet tudni erről?
Konkrétan a Sziget-Szent Miklós üzemről. Igen, azt a kollégám Bodnár Zsuzsa szokta megírni ezeket a hát ijesztőbbnél ijesztőbb sztorikat az akkumulátorgyárakról, meg a hozzá kapcsolódó üzemekről, és így a Sziget-Szent Miklósiról is megírta már többször, hogy 2019-ben, 21-ben és azt hiszem 22-ben is megbüntette már a hatóság egyébként a Sziget-Szent Miklós üzemet, pont azért, amit mondtál, ezért a fekete porért, meg a védőruházat a hiányáért, meg a porszívó sem működött megfelelően valamelyik évben, most már nem emlékszem pontosan. Szóval igazából vannak azért előírások, csak nem tartják be ezeket, és amikor a hatóság megbünteti néhány millió forintra mondjuk a céget, az nem igazán, tehát úgy tűnik, hogy nem bír elrettentő erővel.
A végül is most Begán a Orbán Viktor nem azt mondta, hogy a szigorúak az előírások.
Hát vannak most aztán, előírások.
Mi történik, arról már nem beszéltem.
Vannak előírások, most én ugye lehet, hogy a Zsuzsa remek kolléganőm kenné vágni az előírásokat, én annyira részletesen nem ismerem, viszont vannak. Lehet, hogy lehetnének szigorúbbak valóban, de ha még ezeket sem tartják be, akkor az egy más típusú probléma.
Szerintem nem a szigorúsággal van gond, hanem azzal, hogy tojnak rá.
Igen,
de itt is azt jelenti, hogy megbüntetik őket, de másnap minden megy tovább ugyanúgy. Tehát nem az van, hogy bevonnák az engedélyt, vagy felfüggesztenék az üzem működését, hanem oké, megkapják, és ezért a hatóság, tehát nekem ilyen kicsit ilyen látszott intézkedéseknek tűnik ez, hogy ott vagyunk rajta, vagyunk az ügyön, csak igazából nem történik semmi.
Hát például a Bátony terenyei telephelyen, ami szintén ennek a cégnek a telephelye, nem tudom koreai kiejteni ezt a szót, hogy
hát
Sangil, vagy Sungel, vagy tehát, hogy ez a neve, biztos, hogy felismerhetetlenül ejtik a koreaiak ezt a szót. Na, mindegy, szóval a Bátony terenyei üzemben is hasonló események történtek, ott is volt tűz, meg hatósági ellenőrzések, és most az egyik legutóbbi ilyen ellenőrzéskor, már ahogy azt is megírtuk, a hatóságnak az emberei is tapasztalták az erős vegyszerszagot, torokkaparás, szájfájdalmat.
Ja, igen, arról beszéltünk
nagyon,
akkor.
Azok is nagyon ijesztő dolgok, és ott a maximális bírságot szabta ki a hatóság, pont azért, mert visszatérően jelentkeznek évről évre nagyon hasonló problémák, és ott az ilyen 31 millió forint körül volt, ami ezek szerint a maximum, amit
hát kiszabhat a hatóság. Hát már sok milliárdos a cégnek a forgalma. Tehát, hogy
hát
ugye akkor a profit keletkezik, hogy most ezt így pont letolják. Csak maga a filozófia ijesztő számomra. Most az, hogy visszatartó erő, hanem hogy az, hogy tényleg úgy tűnik, hogy ez a cég ez teljes mértékben tesz arra, hogy mi van a dolgozóival, hogy mi történik. Hát amit mondtál, ugye ez a Bátony terenyei tűzeset, zseniális. Azt mondja, a káresemény egy, a hatósághoz be nem jelentett engedéllyel nem rendelkező technológia kipróbálása során bekövetkező robbanás volt. Hát azért ez ilyen, és akkor kiderült, hogy a felrobbant akku újrahasznosító berendezés 85 elemében tért el a szabályostól.
Hát úgy tűnik, igen, hogy
ez én raktam volna össze.
Az üzlet politikának ez része, hogy úgy lehet nagy eredményt elérni, mármint profitot, hogyha ezeket megspóroljuk, ezeket az ilyen sallangokat, hogy munkavédelem, meg tűzvédelem, meg környezetvédelem.
Figyelj, erre a cégre bíznám Paks 2-t. Hát ha valami jó ötletük, nem?
Nincs mi meglepődni egyébként, de nyilvánvaló, hogy a gazdasági szereplők azok, bár valószínűleg a felelősségérzetük ugye a társadalmi nyomás hatására sokat javult mondjuk az elmúlt 100 évben, de ettől függetlenül ők más célokat, meg érdekeket követnek, saját gazdasági érdeküket, és pont ezért lenne fontos, hogy ugye a jogszabályok azok korlátok közt tartsák őket, és ezeket be is tartassák. Én nem tudom például, hogy van-e esély, annyira ilyen a filozófiája a rendszernek, hogy tényleg, amit mondasz is, hogy olyan bírságok lehetségesek, még a maximális bírság is olyan, ami különösképpen nem tétel egy ilyen cég számára, és ez szerint, a filozófia szerint működünk, tehát, hogy vannak óriás szabálytalanságok, amik nagyon károsak, egy könnyen kifizethető összeggel szankcionáljuk ezeket, és kész, ennyi volt. Tehát nem tudom, hogy van-e esély egy szemléletváltásra, amikor azt mondjuk, hogy már pedig tönkre teszünk téged, hogyha így fogsz viselkedni, és a jogszabályoknak a betartatásához így állsz, mint hogy van erre egyébként példa. Tehát én nem vagyok szakértője a területnek, de beszéltem a Greenpeace-szel valamikor a hetekben, és azért ott elmondta a vegyi anyagszakértőjük azt, hogy bizony Németországban simán ennél kevesebbért is bezáratnak egy üzemet. Tehát, hogy nem bírságolunk, meg határozatokat írunk, meg levelezünk, meg oda megyünk, hanem bezáratunk. Nyilvánvalóan ez azért egy jóval nagyobb elrettentő erőként működik a gazdasági szereplők számára. És azért sokszor azt láttuk például a veszélyes hulladékok kezelésénél, és ez kicsit egy másik terület, hogy ugye eltűnt a cég, akinek a felelőssége lett volna veszélyes hulladéknak az eltakarítása, és akkor a hatóságok azok éveken keresztül ültek a problémán, és nem takarították el. És most erre egyébként volt egy szigorítás, ha jól emlékszem, tehát történt egy jogszabályváltozás, hogy például a veszélyes hulladékok esetében ott egy nagyobb összegű biztosítást kell a cégeknek kötni, tehát letenni egy összeget, hogy ezeket a problémákat kezeljék, de például arra is fölhívta a figyelmemet Simon Gergely, a Greenpeace vegyi anyag szakértője, hogy ez a veszélyes anyagokkal dolgozó üzemekre nem terjed ki. Tehát, hogyha ők okoznak a működési körében valamilyen kárt, akkor nekik nem kell szigorú szabályok szerint biztosítani a tevékenységüket, és ez meg, tehát, hogy ez is egy ilyen féllábú szigorítás, én úgy érzem.
De egyébként itt veszélyes anyagokról van szó, vagy azokról is van szó, mert a Bátony terenyei, meg a Sziget-Szentmiklósi üzem is, ők ugye selejtes akukat dolgoznak fel, tehát mondjuk a Gödi Samsung gyárnak a selejtes akujait, és évente több ezer tonna veszélyes anyaggal dolgoznak, és ezért egyrészt elég érdekes, hogy nem kellett környezetvédelmi engedélyt kérnie ennek a cégnek, amikor ezeket az üzemeket létesítette, mert a magyar kormány ettől eltekintett, mert egyébként a Gödi, a Komárom, még az Iváncsai akkumulátorgyárak esetében is, meg még egyébként számos esetben ez történik sajnos, mondván, hogy nem jelent a környezetre hatást az üzemnek a működése, ami biztos, hogy nem így van, és azóta az már többször is kiderült, hogy például talajvízszennyezettséget tártak fel, akár civilek, akár a hatóság valamelyik üzemben, mert nem emlékszem pontosan, hogy melyikben, illetve...
Hát a Samsung környéken szoktak érdekes adatok.
Igen, de úgy emlékszem, hogy a Bátony terenyeiben is volt ilyen, és a hatóság elő is írta a cégnek, hogy nyújtson be egy ilyen vízmonitoring tervet, azt hiszem így hívják, amit egyébként nem nyújtott be, tehát hogy azt nem lehet mondani, hogy nincsen hatása a környezetre egy vegyi anyagokkal dolgozó üzemnek. Ráadásul, és ez is volt a Bátony terenyei hatósági bejáráskor egy ilyen hát hiányosság, vagy hogy mondjam, hogy több ezer hordónyi olyan hulladékot találtak elszórva a szabadban, ilyen-olyan csarnokokban, meg gépek mellett a Bátony terenyei üzemben, amire nincsen engedélye a cégnek, hogy azokat ott tárolja. És emellett, és azt hiszem, ez pont tegnap jelent meg az Átlátszón, most legújabb a ilyen illegális aksi hulladék tárolás, az Abasáron találtuk, olvasó segítségével. Egy pár hete Ikladon volt egy hasonló eset, ahol
ezt lehet kötni ilyen, cégekhez? Tehát meg lehet találni, hogy ki az, aki...
Van gyanú, mert vannak bizonyos hordókon vannak feliratok, vagy bizonyos csomagoláson vannak olyan feliratok, amiből lehet sejteni, hogy kihez kapcsolódik, de ez még nem nyert. Folynak vizsgálatok, meg a katasztrófavédelem is kint volt az ikladi esetnél, meg ott azt hiszem feljelentést is tett egy állampolgár, úgyhogy ezeknek még biztos lesz valamilyen folyamány.
Na, hát a jó hír az, hogy ez fokozódni fog, és amíg ez ilyen nagyon kiemelt, nem egy kormányzati projekt, hanem tulajdonképpen ez most a Magyarország egyetlen cölöppe gazdaságának. Cölöppe, ami a jövőben mutat, hogy ilyen képzavarral éljek. Addig lesznek vizsgálatok, vizsgálatok eredménye időnként, szerintem a jogszabályokkal, meg az előírásokkal nincs gond. Valószínűleg, hogyha a vonatkozó magyar paragrafusokat így letennénk, akkor azok teljesen korrektek a világ bármely pontján, csak a betartásukkal, meg a betartatásukkal, meg a felügyeletükkel van probléma, és hát tuti, hogy félre fognak nézni a hatóságok, hiszen most is ezt teszik. Két elméleti kérdés jutott eszembe, hogy nem tudom, hogyha én ezekre a cégekre gondolok, otthon is szerintetek így viselkednek? Vagy pedig ezt nekünk tartogatták így a kis közép-európai térségnek, vagy bárhol, ahol a világon terjeszkednek, azt ugye nem tudom. Tehát, hogy otthon működhet szerinted? Dél-Koreában működhetne egy cég így? Tehát valószínűleg nem. Tehát nekem a Dél-Koreáról nem ez a képem, hogy ez lenne.
Kínában, mert Koreában, hát...
De Dél-Koreában simán?
Hát...
Ez nem egy ilyen rendezettebb nép, mint a... Hát jó, a Kínában bármi, hát ott most értem, ott az, nem is tudunk róla nyilván sokszor, de hogy nem tudom, nekem valamiért az. Mondjuk ezt már felülírt a régi Dunai város mellett a Mumigyár, hogy vagy a Samsungnál például, az döbbenetes, hogy a gödöli Samsungnál nem tudjuk, hogy mi történik a falakon belül. Soha, nem? Tehát, hogy így nem kapsz információt, hogy ez nem jó, az nem jó, de hogy így bent tartják, és akkor nem derül ki soha semmi. Na jó, akkor nem tudtatok válaszolni, de a másik elmetiket is meg el is felejtettem közben.
De
azt meg is úsztátok. Na.
Én nem vagyok ennek szakértő, de én azt gondolom, hogy az ázsiai környezet azért nagyon-nagyon más, mint az európai.
Rugalmasabb.
Még a közép-európainál is úgy gondolom, hogy tehát őket teljesen másik.
Jó, hát valahonnan csak hozzák ezt a vállalati kultúrát.
Érkeznek.
Aztán még érdemes hozzátenni egyébként, hogy az akkumulátoripar az ugye egy elég új dolog ebben a formájában, ahogyan most kezd ugrásszerűen fejlődni, és azért nem biztos, hogy akár a magyar, akár az EU-s szabályok ezt már lekövették. Tehát ezt csak arra mondom, hogy azt mondod, hogy tök jók a paragrafusok, még ez sem biztos. Tehát, hogy nincs kizárva, hogy ez most új környezetvédelmi szabályozás.
Nem, csak azt gondolom, hogy a Fidesznek ez egy bevett gyakorlata, hogy maga a jogi környezet az igazából rendben van, csak mondjuk ami a jogi környezeten belül történik, az meg. Pont, hogy nem, tehát ugye azt már sokszor elmondtam, meg elmondtuk, hogy a Fidesz még mindig nagyon frankon körbe jogszabályozza, meg körbe törvénykezi a saját hülyeségeit, miért ne lennének rendben, ha úgyse tartják be, akkor nem tök mindegy, hogy mennyire szigorú.
Hát ami szerintem egyáltalán nincsen rendben, és nem igazán értem, hogy a bizottság, mert az Európai Bizottság ezt miért nem feszegeti jobban, az, amit az előbb is említettem, hogy az ilyen kiemelt nemzetgazdasági beruházások eltekintenek, vagy nincsen szükség mondjuk környezetvédelmi engedélyezési eljárásra.
Ez egyébként egészen elképesztő.
Igen, ami pedig az Európai Uniónak egy nagyon-nagyon fontos, szóval ott nagyon fontos eleme, vagy komolyan veszi tulajdonképpen általában a bizottság, de valamiért ez így évek óta, és egyre inkább elharapózó mértékben. Ez a gyakorlat Magyarországon, ami az egy agyboly.
Hát erre mondta Siffer András, amiért aztán sokan csesztették, hogy azokban a dolgokban, amiben most az Európai Unió szorongatni, vagy szorongatja is Magyarországot ugye a támogatások visszatartásával, ott egy rengeteg témához, topikhoz nincs köze az Uniónak, nem szólhatna bele. Viszont olyan ügyekben, amelyek bele kellene, hogy szóljon, ott meg nem teszi meg. És hát a Siffer, nem tudom, hogy erre gondolt-e, bár mondjuk az ő zöld múltja miatt még akár erre is gondolhatott, hogy ez például egy olyan dolog, amely lehetne szorongatni Magyarországot. és semmi nem történik. Tehát, hogy nagyon fura ez az uniós politizálás is.
És mindenkinek érdekében állna egyébként ez, hiszen ugye az, azért a környezetszennyezés az ritkán szokott tekintete lenni határokra.
Hát ezt már tapasztaltuk egyszer-kétszer. Na, eszembe jutott a másik elméleti kérdés, nem úsztátok meg mégse, hogy ugye itt van megint ebbe a salátatörvénybe rejtett jogszabály, amiről már korábban is volt szó, hogy a közmeghallgatás, mint olyan műfaj, hát az átmen egy ilyen virtuális történetté, nem kellene leülni ugye ezeknek a beruházásnak kapcsán néppel konzultálni, hát gondolom nem egy merész következtetés, hogy például a debreceni eset, ami valahol az egész ügyre ugye a reflektorfényt ráirányította, hogy mi is történik Magyarországon akkumulátorügyekben, meg hát azóta is volt egy-két ilyen izgalmasabb lakossági fórum, hogy a Fidesz úgy tűnik, hogy ezzel nem akar szembesülni.
Ez konkrétan szerintem az információs blokkáddal legyen értékű. Hát láttuk egyébként a koronavírus járvány idején azt, hogy ezek a küldjetek be kérdéseket, és majd a kormányinfo felolvasuk és megválaszoljuk című történet, ami szerintem még egyel komplexebb talán, mint amit itt fölvázoltak, hogy miből fog állni a közmeghallgatás, tehát hogy be lehet küldeni észrevételeket. Még az sem ért semmit, tehát hogy gyakorlatilag információs blokkád alakult ki, és ez sem jelent mást, mint azt, hogy megszűnik megszűnik az informálódás lehetősége gyakorlatilag. Ugye ez eleve egy ilyen atomizáló dolog, tehát ugye mindenki külön küldi a visszajelzéseit, nem jelenünk meg ott, nincs rá kényszerítve arra, hogy megválaszoljon bizonyos kérdéseket, amik nem tetszenek, tehát hogy ez game over, ezt én nagyon ijesztőnek gondolom.
Jó, de dönthet máshogy az önkormányzat. Szóval az, hogy nem muszáj, az nem jelenti azt, hogy nem lehet. Tehát azért jó, én csak azt akarom mondani, hogy ez az adott település irányítóinak a felelőssége is, hogy mit csinálnak.
Azt mondta nekem egy fideszes politikus, hogy ezt tudjuk, hogy mindig mindent mérnek, bár sokan azt gondolják, hogy ez ilyen urbán legend, de nem, tényleg folyamatosan is minden vackot mérnek. Ezt úgy fogalmazta meg, hogy egyetlen egy ellenzék van, a közvéleménykutatás. Ebben a szellemben működik a Fidesznek a politizálása. És nyilvánvaló, hogy itt az akkumulátorügyekben is folyamatosan nézik, hogy helyi szinten azt nem tudom, de hogy úgy országosan igen, hogy most elérte el már azt a szintet, hogy érdemes most már itt politikailag is foglalkozni vele. És szerintem ez egy érdekes pontja vagy pillanata lehet majd ennek a NER történelemnek, hogy vajon mi az, ami belefér. Tehát, hogy lesz-e olyan szint, pont, összefogás, mit tudom én, bármi, amikor az már politikailag veszélyes lesz a Fideszre. Mert úgy tűnik, hogy azért valami nagy felháborodás van. Nyíregyházán is most ugye összerántott az LNP, azt hiszem, egy lakossági fórumot, és 500-an mentek el, ami Nyíregyházán, és ez 500 nem boldog ember volt egyébként, ami Nyíregyháza méreteiben az egy tök komoly összejövetel. És ide tartozik az, hogy én most egy csomó hírt, nagyon sok olyan hírt láttam, hallottam, amivel még kevésbé foglalkozik a nyilvánosság, vagy a fideszes nyilvánosság, mert nem is fog talán, hogy a vendégmunkásoknak az elszállásolása, hogy felépítenek ilyen spontán munkásszállókat, meg családi házakat alakítanak át, mert ugye valóban, hogy az egyre több helyen, és ezek ilyen klasszikus fideszes szavazó környékek egyébként, kisváros, vidéki település, kertváros, hogy egyre több helyen ez így kiveri a biztosítékot, hogy hát nem akarunk. Aztán majd beszélünk úgyis egy ilyen konkrét esetről, de hogy szóval szerintetek ebből a kettőből lehet valami olyan, ami aztán, vagy pedig ez ugyanúgy végig fog robogni ez a akkumulátor nagyhatalom gőzhengen a magyar társadalomban, és egyszer csak azt veszük észre, hogy minden település szélén van egy kis túlzással.
Szerintem lehet, meg ahogy mindig, ez tényleg a társadalmon múlik, tehát ugye azt gondolom, hogy nagyon nagy felelősségünk van abban, hogy a kormányzásnak a módja ilyen, és amíg a társadalom nem gyakorol nyomást abba az irányba, hogy a kormányzás módja nem ilyen legyen, addig én azt gondolom, hogy ilyen is marad. Lehet, hogy ez így leegyszerűsítőnek tűnik egyébként az is, meg vagy kicsi radikálisnak, lehet, hogy egyébként az is, de én ezt a dolgot így gondolom, és most ebben a kérdésben van ilyen társadalmi mozgás, tehát esélyt látok rá, azt gondolom, hogy mindenkinek át kell gondolni, hogy mi a fontos neki, egészséges környezet, vagy ezeknek a gazdasági szereplők bíróságoknak az ellenőrizhetősége, vagy a jogkövetése, vagy nem tudom, és szálljon sikra azért. Tehát másképp nem fog működni, másképp nem fognak változni a dolgok, csak akkor, hogyha a társadalom nyomást gyakorol a politikára. Ez van.
Nem, most azt kérdezed, hogy sikerül-e megállítani az akkumulátorgyárak terjedését, vagy sikerül-e őket rászorítani arra, hogy máshogy működjenek, vagy hogy a Fidesz kormány bele fog-e ebbe bukni, és másra fognak-e szavazni az emberek?
Hát ilyet nem kérdezünk. Tehát, hogy a harmadik opció az négy.
Nem,
igen, mert ilyen homályos bennem is igazából, hogy vajon elmérte ezt a Fidesz. Tehát, hogy nekem irgalmatlanul durvának és nagyon gyorsnak, túl gyorsnak tűnik ez az egész történet. Tehát ahhoz képest, hogy 2 éve volt tusványosan a nagy bejelentés. Ugye? Az az előző tusványos. Én úgy emlékszem, ott volt. És ugye ez egy ilyen fél mondat volt, hogy Korma Viktor ott a 2030-ig tartó nagyon vidám és napfényes jövőt vázolt, akkor így mondta, hogy egyébként itt van az a lehetőség, és mi leszünk Európa egyik akkumulátorgyárt nagy hatalma. És nem is vettük komolyan, hogy jó, hát ez a mizé is. És hol tartunk már ahhoz képest? Tehát, hogy nagyon erőltetik, nagyon durván nyomják, és hát az a magyar társadalom, amitől olyan túl nagy ellenállást nem láttunk az utóbbi időben, most mégis, mintha mutatna ilyen önvédelmi, önreflexiós, az nem az, önvédelmi jeleket. Hogy vajon mi lehet ebből? Nincs konkrét kérdésem, csak hogy érdekes ez a folyamat, hogy jó, akkor minden. Na, önök értették, az a lényeg, nem kell foglalkozni a vendégekkel.
Valószínűleg meg fog állni egyébként ez a folyamat.
Csak próbáltam, hogy
követni.
Igen, és hogy akkor mire válaszoljak.
Hát mit tudom, egy igen, István igazad van, vagy valami ilyesmét.
Na én igazából nekem az nem áll teljesen össze a fejemben, hogy ez nekünk miért jó. Szóval, hogy amit mondasz, hogy az az erőltetett valószínűleg akkor tényleg a kormányzat részéről, vagy én nem tudom, hogy ki, nem tudom pontosan, hogy ez melyik részről érkezett először az ötlet, vagy a nyomás, na mindegy, de hogy nekünk, Magyarországnak ez pontosan azon az áron miért jó, hogy igazából nagyon sok milliárd forint állami támogatást is adnak ezeknek a vállalatoknak, tehát összesség és nagyon sok azért halljuk, még ha pontos számokat nem is lehet tudni, hogy nem magyar munkások dolgoznak, vagy fognak dolgozni ezekben az üzemekben, szóval összességében akkor
hát nyilván a GDP-t szeretnék, hogy tolja.
Ez a pillanatúrásának művészete, de tényleg, tehát ez arról szól, hogy ezt a bedőlő időszakot, ezt át kell vészelni, és pont le van tolva a jövő. Ugye arról ti is írtatok másokat, a Zsuzsa írt sokat, hogy az egy történet, hogy ezek a gyárak most ide települnek, és itt akkumulátorgyártás van, meg ilyen-olyan feldolgozás, de mondjuk a gyártásnak ott van az a második hulláma, amikor ezeket az akkumulátorokat vissza kell fogadni, és fel kell dolgozni, és le kell szelni, mit tudom én, valamit csinálni kell velük, hát ez még annyira nem tiszta, hogy mi lesz. Na most, hogyha mi akkumulátor nagyhatalom vagyunk, akkor nem olyan sokára, ez nem végtelen élettartamú dolgok ezek, nekünk akkumulátor szétszerelő, és semlegesítő, és feldolgozó nagyhatalommá is kellene válni.
Ez van ezekben tehát a Bátonytereny Szigetszentmiklósi üzemben végül is az történik, hogy ami selejtes akkumulátor, azt szedik szét, nyerik ki belőle az ilyen fém komponenseket, és azt, ha én jól értem a technológiát, akkor azt még újra lehet használni.
Igen, de szóval, még most picibe megy.
Tudom, csak azt mondom, hogy végül is már jó piciben, de ilyenek igen történnek.
Na, de gondol, ezt szoroz meg nem tudom mennyivel, mert a fene tudja, hogy hol fog megállni ez az orbáni álom. Biztos, hogy meghosszabbítják Bicskéig. Nem tudom, mert most, amit Nyíregyháza mellett bejelentettek, az is egy bazi nagy gyár. A Debrecen melletti ugye a végén 9000-en fognak dolgozni. Hatalmas üzemek, hatalmas kapacitással. Na, ez a sok, nem tudom, mennyi egy akkumulátornak a élettartama, a szavatossági élettartama. Valaki írja a dokumentbe, én voltam a hülye, nem néztem utána, nem volt ez a gondolat a fejembe. De hogy mondjuk, tegyük fel, hogy 10 év. Az azt jelenti, hogy 10 év múlva az addig kibocsátott mennyiségből el kell kezdeni visszafogadni, és hogyha mi nagy hatalom leszünk ebben a gyártásban, akkor azt mind nekünk kell majd visszafogadnunk ezeknek a gyáraknak, és itt kell majd feldolgozni, meg újrahasznosítani, meg semlegesíteni. Tehát, hogy, és ugye ez a veszélyesebb. rész a történetnek, nagyon úgy tűnik.
A legijesztőbb egyébként ebben az, hogy elmondjuk ezeket a dolgokat, valószínűleg ez a logikája ennek, de hogy emögött nincsen semmiféle nyilvánosságra került, és valószínűleg nem nyilvánosságra került becslés sincs. Tehát, hogy igazából nem tudjuk, hogy meddig akarnak ezzel elmenni, és ameddig el akarnak menni, annak milyen hatásai lesznek. Most egyébként Nyíregyháza kapcsán, ugye mondtad te is, hogy az LMP volt Nyíregyházán több alkalommal is, és a Schmuck Erzsébettel beszéltem ennek kapcsán, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy nincsen a Nemzeti Akkumulátor Stratégián a környezetvédelmi része például, és hogy nem készült egyáltalán semmiféle becslés arról, hogy mennyit bír el Magyarország. Tehát, hogyha lesz az ilyen üzemekből, mit tudom én, 15 vagy 20, vagy amennyit terveznek, vagy amennyit eddig bejelentettek, hogy azok pontosan mennyi vizet fognak használni, ezt honnan fogjuk előteremteni, elég lesz a szürke víz, vagy elkezdjük ugye a talajvizet használni, és akkor annak a szintjét kezdjük el csökkenteni. Hogyan lesz ez az egész dolog? Tehát, hogy emögött nagyon komoly és megalapozott tanulmányoknak, meg becsléseknek kellene állni, és ezeket nem látjuk. Tehát az az ijesztő, hogy úgy beszélgetünk erről, hogy azt feltételezhetjük, ugye a rendelkezésre álló információk alapján, hogy valószínűleg a kormányzat is kb. Ilyen szinten tervez, mint ahogy mi most itt elmondtuk, hogy igen, lesz itt, meg ott, meg amott, és akkor, ja, hát majd 10 év múlva akkor el kell kezdeni ezeket feldolgozni, meg újrahasznosítani, biztos az is lesz valahogy, tehát hogy ezt így nem lehet csinálni, tehát hogy ezt mindenképpen azért jól alaposabban alá kellene támasztani. És az a dolga a társadalomnak szerintem, hogy ezt követelje a kormányzaton, hát, okay, hogy igen. Ezek a dolgok legyenek igen. Meg, legalább ezek a dolgok
az
legyenek.
Az a baj, hogy arra is sokat beszéltünk már, hogy a Fidesz politizálásának két
alapja van. Ez tudod olyan, mint amikor egyszer mesélted, hogy egyszer lejtetted műsor közben, de nem azt mutatta a kamerát.
Igen, és ezzel így bevonzottam ezt az eseményt is.
Hogy ugye a mindent azt szerint néznek, hogy a politikai hasznossága az milyen. És hogyha pozitív, akkor jó, akkor az jöhet. És hogyha negatív, akkor nem vágnak be, akkor még néha még visszakoznak is. És az, hogy jövőkép, abban nem fér bele, hát a pillanatúrásának ott nincs jövő, az ugye mindig a pillanatról szól. Tehát, hogy itt a Fidesznek annyi a filozófiája, hogy azon a hídon majd akkor menjünk át, ha odaértünk körülbelül.
Igen, amiről még kevesebb szó szokott esni, hogy azért vannak olyan elvileg komolyan gondolt kormányzati célkitűzések, mint energiastratégia, klímastratégia, ami arról szólna, hogy az Magyarország energia felhasználását csökkentsük. És egy-egy ilyen nagy gyár, az nagyon nagy, rengeteg energiát használ, áramot mondjuk, de akár gázt is, és mindezzel, amiket már elfogadtak eddig, nem számoltak ennyi új gyárral. Szóval ez igazából azt is keresztbe vágja, ami a klímavédelem és az energiafelhasználás csökkentésére vonatkozott elvileg
majd
szándék.
Vagy Semjén Zsolt 23-59-kor megálmodja, hogy valamelyik saláta törvényben, nem tudom miről szól, a mezőgazdasági szövetkezetek újraegyesítésének megakadályozását, a véglegesi, a kommunizmus visszaszorítása, ezért ott lesz valahol egy ilyen rész is, hogy ja, egyébként, most tartigyánk.
Az jó, így papíron meg lesz oldva, persze, de hogy
innen, de nincs jövő.
Innen azon az út. Hát nincs, én értem, hát én ezt látom, csak úgy gondoltam, ezt kiemelem még ezt az aspektust is, hogy energia szempontból sem mindegy, hogy hány óriási gyártó üzem épül még itt.
Hát már Debrecennél is arról volt szó, hogy amikor Debrecen országos ügyé lett, akkor ugye számolgatták, hogy mennyivel kell majd megemelni az akkor ismert beruházások miatt a magyarországi energiatermelést. Ugye erre mondta Orbán Viktor, hogy akkor erőműveket is mindent fogunk építeni. Na most azóta már nem tudom, hol tartunk. Tervezett, bejelentett, várható, és ki tudja, hogy hol a vége, úgyhogy az is egy érdekes móka lesz. Na, figyeljetek csak, ez a jó kis vendégmunkásos sztori, ez annyira jó, hogy az mindenképpen. Az Konok Péter foglalt össze a legjobban. Aki, mint említettem az elején a műsornak, visszatér a kötött fogás extrán szeptember 6-án 19 órától a Hadszín Teátrumba, egy kis belső reklám, mert ő azt írta, egy ilyen kis rövid szöveget, hogy ha Magyarországra jössz, mint egy ilyen plakátterv, ha Magyarországra jössz, akkor hé-hé, no-no. Szerintem ez tökéletes. Akinek nincs meg a hé-hé nono, én is így voltam egy darabig, szóval, hogy Gödöllő játszó téren feltűnt két indiai fiatalember, akik szelfizgettek, fotózgattak a gyerekeket is, jól érezték magukat, ez egy vidámság. Hát a magyar szülők annyira nem voltak ettől vidámak, és másnap, amikor a két fiatal indiai fiatalember ismét visszatért a játszótérre, akkor már elhangzott ez az ikonikus mondat, ez egyik hölgy szólt oda, hogy hé-hé, nono. Majd itt még nem állt meg a történet, mert a Facebookon posztolt róla, hogy mindenki figyeljen oda, mert ilyen gyanús dolgok történnek a játszótéren, és akkor ez így ilyen pusztító módon így szétszaladt a Facebookon, hogy mi történik Magyarországon, meg is volt a megfejtés, migránsok, emberkereskedők, tehát ez a szokásos. Tehát ilyen viszonylagos pánik alakult ki. És aztán idézem a Gödöllői Hotel menedzserét, aki megfejtette a ügyet, a veszélyes ügyet. A két fiatalember Indiából érkezett az atlétikai világbajnokságra, olimpiai és világbajnokok. Itt még nem érezte, hogy ezzel megnyugtatná kedélyeket, hozzátette azt is. A légynek sem ártanak, és nagyon kedvesek. Na most, ez egy, volt már ilyen történetünk, emlékeztek? A feltételezett migráns invázió tető pontja környékén voltak ilyenek, hogy ilyen sötét embert láttak, olyan kaftán, hogy tudom én micsoda, csador. De szerintem ebben az a, ez lehet rajta rögni, de annyira nem igazából, mert hogy ebben ez a közhangulat, ami van, az szerintem az ijesztő.
Igen, én olvastam az eredeti posztot, még mielőtt a megfejtés megszületett volna, és annyira, tehát tényleg látszott, hogy annyira rá van parázva az illető, hogy még egy egész picit így elgondolkodtam, hogy lehet, hogy tényleg. Tehát, hogy én nem tudom egyébként a szerző elméjében így milyen lehet élni, de az nyilván egy nagyon ijesztő világ.
Tényleg kettő elmegy.
Azt azért hozzátenném az érthetőség kedvéért, hogy ugye nem egy teljesen átlagos játszóteret fotóztak, ugye aki nem ismeri Gödöllő főterét, azt tudja, ott ugye az történt, hogy volt egy régi városháza, egy ilyen szociál épület, amit lebontottak, és visszaadták a teret a köznek, és egy ilyen hát különlegesebb játszótér van, tehát ugye egy ilyen dombos és magasított, és ott lehet lecsúszdázni viszonylag nagy csúszdákon, tehát hogy egy ilyen szerintem építészetileg meg így dizájn szempontjából is érdekes, és különleges játszótér, tehát hogy valószínűleg azért fotózgatták Gödöllő főterét, mert egyszerűen azt gondolták, hogy jól néz ki. És azért így belegondoltam, hogy amikor elmegyek valahová, akkor én is szoktam azért elég sokat fotózni, és az ilyen képeken azért előfordul, hogy megjelennek különböző gyerekek, akik az utcán sétálnak, vagy játszanak, vagy nem tudom, belemásznak a szökőkútba, fogalmam sincs, és azért ez ijesztő, hogy...
Fél, próbáld ki ugyanezt Gödöllőn csadorba.
Ja, hát igen, ugye, az volt a pehjük, hogy ők nem fehér nők voltak.
Nem, hogy ez tényleg egy ilyen hát való már vicces történet, de amiről az előző műsorban is beszéltünk meg korábban is, hogy azt nem nagyon lehet felmérni, hogy ez a legalább 2015 óta tartó rideg polgárháború, ami zajlik mindig valaki ellen, mindig valaki el. Küzdelem és hámba, és minket mindig mindenki veszélyeztet, hogy az mit okoz a lelkekben hosszú távon, és meg mit okoz a gondolkodásban. És hát Magyarország az most egy totál bezárkózó valami végezd válni, ha már nem az.
Meg azt hozzátenném, hogy a probléma megoldásnak ez milyen módja volt, ez a hé-hé, no-no. Tehát, hogy ez az egyik az, hogy
figyelj, ezek szerint... nem tudod, hogy milyen nemzetiségűek is ilyen szempontból.
Hát igen, csak ez úgy működik ez a dolog, hogyha valami nem tetszik nekem, vagy valamivel kapcsolatban kérdésem támad, akkor oda megyek az illetőhöz, és azt mondom neki, hogy excuse me, azt szeretném kérdezni, hogy ön egyébként honnan jön, meg így miért fényképez, meg egyáltalán is egy kellemes beszélgetés alakult volna ki, amelynek során az derült volna ki, hogy ők olimpiai bajnokok, és készült volna 4 szelfi.
Hát amennyiben van közös nyelv.
Hát igen, tehát hogy kéne.
Mindkét oldalról.
Kéne, hogy legyen nyilvánvalóan. Tehát hogy azt gondolom, hogy egy sportban, aki nemzetközi közegben mozog, valószínűleg van egy angol.
Hát ezt most úgysem fejtjük
meg. Erről nem szólt
alapangol tudása.
A hír. Meg hát szerintem, amikor a gyerekéről van szó, akkor elég extrém reakciókra tudnak képesek lenni kismamák, meg gyerekek, vagy napszól.
Jártam én játszótérre.
Gyerekes felnőttek.
Tudom, hogy mi megy egy homokozó lapát ügyén, úgyhogy abszolút megvan.
De nem csak azon megy ez István, hanem mindenen. Tehát, hogy itt így működik a társadalom, de nem, én azt mondom, hogy nem így kéne, hogy működjön. Tehát teljesen természetes, hogyha valakinek a magatartásával kapcsolatban kérdése van, akkor oda megyek hozzá, hogy csak nem lőfegyverrel, ha adonászik mindenképpen, vagy...
De azért ez egy...
És próbálkozom.
Vagy egyébként ez egy egyetlen egy hír, tehát a napnak minden órájában szerintem rengetegen találkoznak külföldiekkel, amiből nincsen botrány, vagy nincsen hír, szóval ilyen szempontból... Hát ez a modern, vagy online médiának a sajátossága, hogy akkor ez így...
Igen, de szerintem azért nincs hír, mert egyébként ezek megmaradnak az adott kis mikroközösségben. Mert amikor tegnap beszéltünk el a egyenes beszédben, és utána írt egy ismerősöm, hogy tök hasonló volt náluk is, álltak sorba a boltba, és akkor jöttek arra két. És hogy ugyanez lett a közhangulat, hogy mit keresnek itt előtt. Tehát, hogy szerintem van már több ilyen történet, csak az úgy, hogy hirtelen ott az adott izébe. De amit ez mutat, még ez az egy is adott esetben, az mondom, az, és azt nagyon nehéz megfogalmazni, hogy már majd 15-ször próbáltam, sose került, most se fog nyilván sikerülni, hogy tényleg amiben élünk, az, hogy bárhova nézel, bárhova tekersz a rádión, bármilyen műsor bekapcsolsz, újságot olvasol, hogy egy ilyen háborús hangulat van folyamatosan. Mindig vannak ellenségek, mindig vannak ellenfelek, mindig le kell győzni valakit, különben ő fog minket legyőzni, és végünk van, hogy az előbb vagy utóbb ez nem, hogy bekerül az ember lelkébe, meg a vérkeringésébe, hanem ebből fog felépülni. És onnantól kezdve már nagyon, nagyon nehéz visszajönni, és ez politikai hasznosság szempontjából a Fidesznek tökéletes, hiszen mi ugye ez a megvédünk titeket, ez egy ősi bevált módszer. Hát így tömegeket lehet irányítani. Csak közben meg hát nem ez volt a terv annak idején így, nem? Úgyhogy egy polgári társadalomról volt szó, és nem egy beszaratott zsellér paradicsomról. Még csak az se, zserrél lecsó.
Hát igen, csak ezt, ahogy mondod, vagy én legalábbis azt gondolom, hogy ennek biztosan van hatása, szóval, vagy legalábbis én a közvetlen környezetemben én így szubjektív módon érzékelem, hogy ez azért sokaknál átmegy, és tényleg van egy hatása, de ahogy mondtad, így egész társadalmi szinten ezt nagyon-nagyon nehéz kimutatni. Másrészt meg azért ne felejtsük el, az előbb is már erről azt így érintettük, hogy mindeközben történik egy olyan folyamat, hogy rengeteg külföldi vendégmunkás érkezik most már azért hozzánk is, és azért ennek helyi szinten, szóval ebben vannak feszültségek, és még viszonylag érthető feszültségek is vannak, illetve nekem eszembe jutott, az pár évvel ezelőtt volt Erdélyben, azt az Átlátszó Erdély írta meg, amikor két sri lankai péket hozott a detroiti pékségbe a pékségnek az üzemeltetője, és ott az egy kis közösség, és ott arról volt szó, hogy a közösség úgy gondolta, hogy ott helyben is lenne rengeteg alkalmas jelölt, sőt voltak is, csak annyira alacsony bért meg, nem emlékszem el pontosan, hogy méltatlan munkakörülményeket biztosított a cég, hogy mindenki felmondott, és már nem ment el oda dolgozni, és ezért volt szükség, mondjuk sri lankai a szükség. Hát, szóval ez volt a megoldás a cég részéről.
Ez történik nagyban.
Jó, én csak azt akarom ezzel mondani, hogy szerintem érthető a detroiti közösségnek az ellenállása, vagy az ellenérzése ezzel kapcsolatban, hogy ő nekik akkor máshol kell menni dolgozni, vagy el kell menni Németországba, hogyha az a megoldás, hogy jó, hát akkor hozunk Sri Lankára. Most nem teljesen paralel a helyzet a játszótéri esettel, csak...
De igen, egy kicsit az, egy kicsit nem, de pont erre akartam utalni, amikor mondtam, hogy a Fidesz ezt lehet, hogy elmérte, vagy nem is mérte, vagy még nem mérte, vagy még nem jutottak el oda, hogy ezzel foglalkozni kell, hogy amikor generáltak egy ilyen beszaratott társadalmi hangulatot, ahol rettenetesen kell félni és tartani az idegenektől, abba a közegbe, és ezzel nem csináltak semmit, sőt, ugye mai napig hát a migráns blokk az a M1 híradójában az egyik meghatározó blokk, pont tegnap néztem egyet, az is volt. Szóval, hogy a mai napig ezt tolják, fújják, babuzsgatják az embereknek a lelkében ezt a kis gonosz részt, hagyd legyenek jól betolva, csak közben igen, itt több tízezer külföldi munkavállaló fog nagyon gyorsan, nagyon hamar, és egyszerre megjelenni sok helyen.
Na már
és ezért mondom, hogy ez, de még nagyon kevesen vannak, és még ezek még csak ilyen szorványos esetek. Most nem tudom, melyik városban volt, na, elfejtettem, hogy elkezdtek felhúzni egy jó nagy családi házat, amire kiderült, hogy van benne 75 darab szoba. Tehát, hogy ez itten egy, és ez egy ilyen családi házas, tipikus kertárosi környezet. És a polgármester leállítatta végül is most az építkezést, mert kiderült, hogy itt valóban 75 szoba lenne egyébként, azért ez egy munkásszállónak épült volna, mert ott a helyi lakók összeálltak, és azt mondták, hogy hát itt mi nagyon szeretünk itt lakni. Ismerjük az összes szomszédot, ha egy idegen autó elmegy az utcába, akkor már szólunk a másiknak, hogy mi volt ez, ki volt ez, még ez bírom a falun egyébként, ez egy tök vicces jelenség, lehet integetni azért. De hogy, és ez egy tipikusan ilyen fideszes környék. Vidék, kertváros.
Azért
szerintem itt lesznek érdekes
de
dolgok.
De Észak-Magyarországon most is, szóval azért nem annyira szormányos. Most, hogyha az aksi gyárakról beszélünk, akkor még igen, de egyébként Észak-Magyarországon is nagyon sok ukrajnai állampolgár dolgozik, ami oké, hogy nem Sri Lanka, meg nem Ázsia, meg nem úgy, nem olyan kulturális különbség, de akkor is igazából, ha úgy veszed, akkor a helyi munka erő mellett, helyett, szóval nem tudom, nyilván minden helyen ez így tök más, de amikor úgy érzi mondjuk egy ilyen detroiti közösség, hogy én is elmennék oda dolgozni, csak nem fizetnek meg, ezért nem megyek el, és akkor ez szerintem érthető, hogy
de abszolút, de nincs vita, hanem hogy az, hogyha ez tömegessé fog válni, és rengeteg idegen lesz, és egy idegen ellenes országban abból mi sül ki, így minden összefoglalva.
Azért azt hozzátenném, hogy én követtem ezt a diskurzust, ami ugye Erdélyben folyt erről az egész detroiti ügyről, és szerintem a magyarországinál kilométerekkel előbb járt, tehát hogy magasabb színvonalú volt sokkal, tehát hogy sokkal kevésbé volt előítéletes, olvastam a dolgokat, amik megjelentek, sokkal jobban próbáltak cizellálni, mint amit itt mondjuk a kormánymédiától egy hasonló helyzetben várhatnánk, tehát hogy így igyekeztek azért kulturáltan megvitatni a kérdést, ez volt az én benyomásom az ottani sajtóról, és ezt jó dolognak tartottam, és a másik dolog pedig amit mondani akartam, csak olyan elfelejtettem-e, vagy nem felejtettem-e, valószínűleg elfelejtettem, hogy mit
akartam én. Hát, ha engem kérdezek, elfelejtettem.
Ja, igen, hogy persze, hogy van hatása ennek a fajta propagandának, idegenellenes szólamoknak, visszahat, de azt gondolom, hogy a társadalmi igényekhez igazodott ez abszolút, tehát, hogy olyasmit kínált fel politikai kommunikációként a Fidesz, amit a magyar társadalom örömmel elfogyaszt, mert eleve ilyen adottságai vannak, sajnos, ezt gondolom.
Hát azt tudjuk, azt tudjuk, hogy a Fidesz ezt kihasználja, csak mondja, most az lesz a különbség, hogy eddig virtuális veszedelemben szereplő virtuális személyek hirtelen meg fognak jelenni fizikai valójukban, és fekete lesz a bőrük, meg úgy fognak kinézni, ahogy mi nem. Ilyen nagyon leegyszerűsítve, és szerintem ebből tényleg lehetnek politikailag érdekes szituációk.
Egyébként én még amit meg akartam említeni, hogy a detroiti esetben azért ott a Facebookon, meg a social médián ott is nagyon el volt vadulva, szóval, hogy ott is nagyon durván reagáltak az emberek, megalakult egy ilyen zárt csoport, aminek már eleve a címe valami olyan volt, vagy a neve, hogy így gáz, és viszont amikor rendeztek egy ilyen személyes lakossági fórumot, akkor meg viszont akkor mindenki visszavett, és így viszonylag kulturáltan nyilvánult meg. Ezt most csak arra akartam mondani, hogy itt a Facebookon, ami így végig söpör, meg ott mindenkiből így.
Ugye, jó, hát ez nagyon kemény. Tehát
de azért, amikor szemtől szembe, azért más, szerintem kicsit máshogy viselkedünk.
Lehet, hogy ti is voltatok már tagjai olyan csoportnak, ami egyszer csak létrejön, és már ott meglátod, hogy te tagja vagy, és már akkor ledernet, és kiver az elit. Mert hogy az a neve a csoportnak, hogy mit vegyünk ballagásra az osztályfőnöknek ajándékba, csoport, és akkor tudod, hogy itt a sziasztok, az legyen 25 000 forint, miért olyan sok, miért olyan kevés? Azért, mert te sokat keresel, a kurva anyád, tehát teljesen jók szoktak ezek is lenni, tehát a Facebook ilyen világ. Na, inflációzzunk egy kicsit, ezt meg majd figyeljük úgy is, mert hát akkumulátorgyárak, az, azt hiszem, hogy az hát nem ügy marad, hanem ez fogja, hát ez lesz a fő csapáson a gazdaságilag is, meg politikailag is a következő időszak, meglátjuk az ellenzék, mit kezd vele, semmit. Fogok mondani két címet, jó? Ugyanarról a témáról. Mind a kettő a Fidesz nyilvánosságából származik. Egyik cím. Némileg enyhült, de továbbra is egekben a német infláció. A mögöttes tartalom az, hogy júliusban a Németország infláció 6,4-ről 6,2%-ra mérséklődött. Másik cím. Brutálisan hatékonyak a kormányzati intézkedések. A mögöttes történet pedig az, hogy 17,6%-et 20 helyett a magyar infláció.
Hát erre is ugyanazt tudom mondani sajnos, amit az előbb, hogyha ezt elfogadják az emberek, és pont most tegnap volt egy ilyen informális beszélgetésem, nem magyar kollégákkal, és neki se tudtam mást mondani, mint azt, hogy Magyarországon így az EU átlag háromszoros az infláció, magasan elhagyja egyébként még azokat az országokat is, akik utánunk következnek.
11,6 a cseh.
Igen, a cseh és a balti államok voltak még, ahol picit magasabb volt, ha jól emlékszem, és a kormány azt mondja, hogy neki ebben semmi felelőssége nincs a világon, hanem kizárólag a háborúnak van felelőssége, és a magyar társadalom ezt elfogadja. Nem nézi meg ezt az ábrát, nem tesz fel róla kérdéseket, akkor ugye mit csináljunk?
Hát legalább röhögjünk rajta, nem?
Mert hogy legalább választ kellene egy normális helyzet demokráciában erre adni, legalább azt, hogy akkor részben vagy egészben, de elismerjük a saját felelősségünket, de nem.
Azt szerintem nem nagyon volt még, nem vagyok politológus de hogy nem nagyon emlékszem olyan történetre, amióta én közélettel foglalkozom, hogy egy országban, ahol hónapokon keresztül 20% feletti infláció van, az aktuális kormányzópárt népszerűsége nő. Tehát a népszerűség együtt nő az inflációval. Ez egy ilyen nagyon érdekes gazdasági és politikai egybeesés. És itt nálunk Magyarországon simán megtörtént.
Nem az alapján választanak pártot az emberek.
Hát, tudom.
Biztos, és egyébként még ez valóban egy ritka jelenség, de hogy még azt is el tudom képzelni, hogy oké, mégis nő a népszerűségük, de az, hogy ez az információ így nem érkezik meg a lakossághoz, hogy kizárólag Magyarországon sikerült különböző okokból produkálni ezeket a horribilis számokat, hogy aki nem foglalkozik ilyesmivel, és azt mondod neki, hogy Magyarországon az élelmiszerinfláció 40% fölött volt a tavasszal, akkor nem hisz a füleinek. Nem, tehát hogy, és főleg az európai átlagot nézve nem hisz a füleinek, ez a helyzet.
De azért is olvastam fel ezt a két címet, nem csak azért, mert vicces így egymás mellett a kettő, hanem azért is, hogy ebben a nyilvánosságban zárt magyar választópolgár az bizony olyan hülyén tud viselkedni, mint a tök. Nem azt mondtam, hogy hülye, csak egyszerűen hülyén tud viselkedni.
Azt feltételezik a választóról, hogy ő nem fog összehasonlítani két számot. Én nem gondolom egyébként feltétlenül, hogy ez így van, de valószínűleg van, hogy megtörténik, ebből a feltételezésből indulnak ki, hogy két egyszerű számot a választópolgár nem fog egymásra.
Na, figyeljetek, most jó izé, most jó csőbe húzzak titeket, mert szerintem 1 milliárdszor elmondtuk már, hogy mi ennek az egész Fidesz receptnek a lényege. Igen, a nyilvánosságulása, a jogi környezet folyamatos alakítása, az ellenzék lehetőségeinek a megnyírbálása, az ellenzék maga, mint olyan az összetétele, az ötlettelenség, a megélhetés és média politizálás, kizárólagossága, ezt már szerintem kívülről tudom, sajnos, hogyha felkelek akkor is. Mi a fenét lehet tenni?
Mi ellen? Bocsánat.
Hát, hogy ne legyen ilyen hülye a nép, és ne legyen ilyen hülye a kormányzás.
Tehát azért nem mondj ilyet, hogy hülye a nép.
Nem azt mondtam, hülye a nép, azt mondtam, ilyen hülye a nép. Ne legyen ilyen hülye a nép. Az nem ugyanaz. Jó, én megmondom őszintén, nekem egy kicsit tele van a fúcipőm a néppel. Pont azért, amiért. Tehát, hogy amikor már mai friss kutatás, idefele néztem a metron, és elfejtettem, hogy melyik, azt hiszem, az Ideai Intézet készítette, hogy a Fidesz szavazóknak se tetszik, ami történik a gazdaságban, infláció és egyebek, de egyáltalán nem a kormányt hibáztatják.
Igen, ez egyébként fontos, hogy ők ugye ezt a népszerűség növekedést látjuk, hogy ők ezt a döntést, hogy kitartanak a kormánypártok mellett, mi alapján hozták meg, mert lehet, hogy összehasonlították a két egyszerű számot, ugye az EU-s átlaginfláció meg a magyar, és ennek ellenére ennek tudatában hozták meg ezt a döntést, tehát hogy ezt ugye nem tudjuk pontosan. És amit mondod, valószínűleg nincsenek elragadtatva attól, ami zajlik.
Hát és mégis. De te mit lehet tenni? Mert én nem azt mondom, hogy mindjárt abba hagyom, látom, hogy már unod.
Nem, csak hát...
De mert szerintem ez egy nagyon érdekes, hogy mit lehet tenni, mert azon azzal kéne mindenkinek bíbelődnie, aki így politika környékén van, de még a politikusok sem bíbelődnek vele, hanem tök jól el vannak ebben a aktuális helyzetben. Szóval, hogy mit is akartam mondani, hogy nyanyanyanyanya. Na, most elfelejtettem. Pedig már jó kis gondolat volt, azt hiszem. Hát hé-hé, Nonó, ez lett belőle. Ideaintézet? Nem bírom elengedni. Na jó, elengedem.
Hát, ha eszembe jut még.
Hogy? Ja.
Mi volt?
Tehát a Fideszről volt szó, ugye, meg az inflációról, meg erről az egészről, meg hogy a nép...
Nem az ellenzékről akartál
érteni valamit. A nép hogy viselkedik, és a nép...
És hogy eleged neked, eleged van a népből.
Hát egy kicsit igen most már, ez pont amiatt, hogy így viselkedik a nép. Nem tudom, elfejtetlen, lehet, hogy jobb is, lehet, hogy megint hülyézni akartam, és akkor úgy is megkapnám a magamét. Pedig nem, de oké, de nem, tehát szerintem jó, mi intenzíven vagyunk benne a közéletben. Sokat foglalkozunk vele számokkal, politikával, adatokkal, minden külfölddel, tehát látjuk a úgymond valamennyire az összefüggéseket.
Na, de én ezt akartam mondani, hogy viszont szerintem rengeteg választónak nem a számok, meg a politikai összefüggések, meg az ilyen racionális adatok a mérvadók, biztos van sok, akiknek igen, hanem érzelmi szempontok. Féle, tehát, hogy ő fél valamitől, vagy, és akkor ezt lehet lovagolni ezen. Ő neki az érzelem lesz a döntő, hogy ő mondjuk ő fél attól, hogy olyan lesz Budapest, mint mondjuk ahogy ő Brüsszelt elképzeli, hogy minden férfi magas sarkukba jár, meg stb. És akkor szerintem, szóval hogy mondjam, erre nem lehet azt mondani, szerintem nem lehet lehülyézni, mert
Tehát, hogyha van egy nyilvánosság, ami számára kizárólagos, de egyébként nem kizárólagos nyilvánosság, hiszen ezzel a világból lehetne információkat szerezni egyébként is. Tudom, az ember lehúzott 8 órát, elment a gyerekért, még a másodállás, meg a műhelyben valamit barkácsolni.
A közoktatásban nem tanították meg neki, hogy hogyan informálódjon.
Nem, egyébként szerintem, ha én nem jártam volna sokat már külföldön, akkor különböző helyeken, akkor én az internetről nem tudnék egy képet kialakítani magamnak arról, hogy milyen, hogy néz ki mondjuk Brüsszel, vagy mit tudom én, aki, és mondjuk ez az Európai Uniónak szerintem az egyik ilyen hiányossága, hogy aki nem járt itt, vagy nem élt itt, az nem érti ezt a világot, nem tudja itt, hogy ment. Szóval hiába én már annyiszor nekifutottam, hogy elmagyarázzam ezeket az ilyen, hogy működik a kormány, meg hogy működik a törvényhozás, és hiába használom helyesen az angol szavakat az ő értelmezési tartományában, ezek a dolgok nem szerepelnek, és szerintem nem tudsz igazából a világról az interneten egy olyan képet alkotni, hogy te abból tudjad, hogy nem magas sarkúban járnak
Brüsszel. Ez kétségtelen, és én, hogy a nem lehűzött, hanem hogy ne legyen ilyen hülye nép, hogy egy kicsit fel is mentsem egy füst alatt. A magyar népnek, hogy jobban belegondolok, a kapitalizmussal és a demokráciával nem nagyon vannak jó tapasztalatai. Tehát a rendszerváltási időszak az új volt fos, ahogy. Tehát a 90 és 94 között azt szerintem csak néhány MDF-es élte meg jól, meg azok, akik fel tudták venni a visszanemtérítendő 0%-os starthitelt, meg akik privatizáltak, tehát azok voltak már ezek szerint, de azért a többség nem élte meg annyira jól. Utána időszak 94-98, hát az se volt azért a történelmünk csúcs időszaka, aztán ugye gazdasági válság hamarosan, az első Orbán kormánynak a próbálkozása, bebukása, utána ugye tehát hogy nincs pozitív tapasztalata. Tehát, hogyha mert ennek egy ajánlatnak kéne lenni, azt kellene mondani a politikának, mármint a nép számára, figyeljetek, diktatúrában ez van, az van, az van, így éltek, így éltetek, ezzel szemben a demokrácia azt nyújtott számotokra, hogy, és oda nem tudnak, mit tudnak belerakni? De most ilyen össz, nem? De mit mondasz te a magyar népnek? Választhatsz 4 évente? Ó, de fasza.
Hát ugye attól függ, hogy a magyar nép mely,
beleszólhatsz a dolgba?
Mely rétegének. Nem. Ugye? Tehát, hogy ez
hát de most a nagy rétegről van. Szerintem, hogy nincs pozitív élmény.
Mert például egy vállalkozónak azt tudom mondani, hogy ahogy egy kiszámíthatóbb jogszabályi környezetet, vagy azt, hogy nem kell attól tartanod, hogy az állami pénzzel kitömött konkurencia netán akár agresszív vagy jogszabálysértő eszközökkel is így a te kis piacodra.
Nem olvastad a Pesti
Lécén. Egyáltalán nincsen jogszabályi praxis, stabilitás, nekik se. Hát minden másnap más adót kell fizetni, be kell kötni, szóval...
Taxis cégek.
Szóval nekik tudsz egy ajánlatot tenni, ami a jogállam és demokrácia.
De nem,
hát ezt mondom,
vagy
nem.
Mármint, hogy tudnál, tehát hogy ez vonzó lehet számukra ez a dolog, de egyáltalán nem biztos, hogy mondjuk egy kis településen élő nyugdíjas számára mondasz valamit, hogy nem változtatjuk mondjuk 3 havonta a jogszabályokat, meg nem kell tartanod attól, hogy a piacin kívül más szempontokon fog múlni a te sikered, mert ez például egy kis településen nyugdíjasnak semmit sem jelent. Tehát, hogy ugye tényleg nehéz ajánlatot tenni, de azért vannak olyan rétegek, akiknek lehetne a demokráciában, meg a jogállamisággal kapcsolatban olyan ajánlatot tenni, aminek ténylegesen használt látják.
De én azt mondtam, hogy nem lehetne, csak hogy nincs.
Hát csak hogy nem úgy működik az országvezetés, hogy az vonzó legyen.
Vagy hát ez abszolút, és vagy most ha belegondolok, na most elkezdtem mentegetni a népet, de végül is azt hiszem, hogy igazam van, hogy itt tömegek nem nagyon élnek sokkal jobban, ha egyáltalán jobban élnek, mint mondjuk a Kádár rendszerben. Most ahhoz képest akkor tényleg, és ugye az ajánlat egy olyan közegben, ami mondjuk nem mondjuk azt, hogy rosszabbul, de mondjuk kb. Ugyanúgy él, mint a Kádár rendszerben, nagyon hasonlóan. Nekik most azt mondani, hogy a nyilvánosságnak a szerkezete, meg a mit tudom, tehát hogy
meg a jogbiztonság.
Ezek nem jelentenek az égvilágon semmit. A virtuális veszélytől való megvédés az már valami. Az nekik kézzelfogható.
Hát legalább úgy érzi, hogy
abszolút. Na de én most ezt így egyébként is szoktam ezen gondolkodni, meg nyilván nem gondolom azt, hogy nekünk ott kellene tartani demokratikus fejlettségben, mint mondjuk az angoloknak. Mert hát ott hiányzik pár száz év, meg pár száz kilométer nyugat felé. De hogy én nem azt mondom, hogy most mindenki szaladjon és szavazzon a Párbeszédre, és a maradék pénzéből keresse, meg kutassa fel a elrejtett ajándék vagy adománygyűjtő dobozokat, és tuszmákolja bele az összes fontját, meg euróját, hanem azt mondom, hogy legalább akkor büntesse a Fideszt azzal, hogy nem szavaz rá. Vagy legalább szembesíti azzal, hogy neki most ez így nem jó. De ez se történik meg, tehát hogy...
Azért, mert még amikor ilyen a helyzet, és ugye sok minden egyre rosszabb lett, és azt már a Fidesz szavazók is érzik, minél jobban eluralkodik a bizonytalanság, annál jobban ígérik a stabilitást. Én ezt gondolom.
Hát figyeljetek, az lesz a legszebb, hogy tegyük fel, összejön egy számjegyű infláció év végére, de egyébként nem jön össze, akkor semmi gond, mert azt is megmagyarázzák, de mondjuk tegyük fel, 9,9 lesz az infláció év végére, akkora siker lesz, tehát miközben mondjuk a uniós átlag már ilyen 2 körül lesz, vagy nem tudom, de Magyarország még mindig ilyen, mert nyilvánvalóan nem fogjuk ilyen hipszoksz ledolgozni ezt a inflációs előnyünket, akkora népünnepé lesz itt, hogy komolyan. Tehát itt orgazmus hegyek lesznek pusztán attól, hogy megnézik az M1 híradót, mert csak 10% az infláció. És nem fognak belegondolni abba, hogy a 10% infláció az azt jelenti, hogy az eddigi bázisra is még további plusz rakódik.
Egyébként én szerintem elég sok ilyen inflációs elemzést elolvastam, és most őszintén szólva nekem nem világos, szóval számomra nem lett semmelyik elemző tollából érthetően levezetve, hogy pontosan ez hogy jön ki. Ez a, szóval értem ezeket, hogy van ástop, és az nagyon rossz, meg akkor a helyettesítő.
Mitől lett rekord?
Hát, hogy Isten igazából, egyébként közgazdász vagyok, szóval úgy valamennyire, de nem találom kielégítőnek
az eddig megszületett elemzéseket.
Akkor saját elméletet, és már el is mondhatod
premier. Hogy esetleg, hogyha valamelyik néző elküldene nekem olyan részletes és komolyan
lehető elemzést. Na most kinyitottad Pandora
szelencét. Akkor én ezt nagyon megköszönöm, mert szerintem nekem ez nem... Nincs levezetve.
Nagyon felszínesek egyébként, és nagyon sokszor politikai indítatásúak, és ezért felszínesek. Amit én a legjobbnak, a elgondolkodtatóbbnak hallottam, abban benne volt az a nagy pénzkiáramlás a választások idején, ami szinte kvázi azonnal vissza is forgott a gazdaságba, és ugye, mint kereslet élénkülés, az infláció felhajtó. A másik, a összetétele az a forint árfolyamnak a mennyi volt, a 440 körül volt, ugye ott a euró már a végén majdnem, tehát hogy volt egy nagyon drasztikus valami,
igen.
De volt, és azért most is elég magas a forint árfolyam, és ebben a elemzésben, amit én hallottam, már nem tudom, hogy kitől elnézést kérek tőle, ott a harmadik a magyar gazdaságnak a abszolút hatékonytalansága és versenyképtelensége, és ebben benne van vastagon a mezőgazdaságnak.
Igen, de az egy évvel ezek.
Mire rárakódott az asszály, azt
el lehetett mondani.
Igen, de hogy és jött az asszály, és plusz egyébként a háborúnak is volt, igen, persze.
Nyilván,
és a Covid utáni visszapattanásnak is volt, hiszen az is akkor elkezd áramlani a pénz a gazdaságban, és az is felhagyja. És hogy ez nálunk mind, csak nálunk egy ilyen nagyon, tehát egy béna gazdaság, mert tudom, hogy mi a világ legerősebb gazdasága, de nem. Tehát egy béna gazdaság irányítói egy ilyen infláció veszélyes helyzetben ráöntötték a pénzt a társadalomra a választáskor. Amivel egyrészt mondom, megnyomták a keresletet, másrészt meg a forint árfolyam is elszaladt a izében, mert az unióval cseszkelődtünk. Tehát, hogy minden összejött, amiben egyébként a háborúnak van mondjuk 10%-a, a kormánynak meg 90%-a.
Na, én ezeket a tényezőket tudatában vagyok, csak hogyha esetleg egy ennél mélyebb és kevésbé felszínes és kevésbé ilyen politikai oldalak által írott elemzés létezik a témában, akkor én azt nagyon szívesen olvastam, mert még nem találtam meg.
Aki szerint felszínes volt, síró smiley, aki szerint húrva jó volt, az egy tapptalvigyor volt. Nem, nyilván nem, csak emlékszem, hogy ez egy nagyon, az egy egyórás beszélgetés volt, és azon belül hangzott el, és akkor azon elgondolkodtam, hogy tényleg annyi eleme lehet ennek az egésznek.
Igen, de miért nem, de nem nekem az
ami a fúcsán, nincs.
De miért nem írják le, miért nem találok erről egy ilyen tanulmány, de annyira én nem vagyok az ökonometriának így doktora, hogy ezt én így le tudnám vezetni.
Csak bátorság kell látod.
Na, igen.
Jó, értem, de mindegy, akkor ott nekem, amikor ezt hallottam, és ez nem volt, nem politikai volt, az szigorúan gazdasági beszélgetés volt, akkor nekem ez így összeállt, hogy tényleg egyszerűen annyira összejött minden, és még a magyar kormány sikerült rátenni egy lapáttal. Úgy elment az idő, hogy alig marad idő arra, hogy a szeméttelepek égnek. Van egy cikked, amit én nem láttam még sehol egyébként. És az erről szól, hogy viszonylag sok ilyen, hát ez nem is tűzesetnek nevezik, ezt minek nevezik?
Nyugodtan,
és hogy készült ott egy ilyen digitális térkép, ahol lehet látni azt, hogy hol voltak ezek, de hogy erről nincs adatbázis, nem nincs erről szó, miközben azért, hogyha egy hulladéktelep, egy személytelep ég, hát az akárhogy is nézzük, az... Igen, csak káros anyagokat bocsájt a környezetbe.
Igen, és hogy a beszélgetés elején az akkumulátorüzemekről szólt, ott is ugye több olyan tűzeset is történt, amiről mi is itt megemlékeztünk, tehát az is, azok is tulajdonképpen hulladéktelepnek tudnak minősülni. Úgyhogy ez egy elég aktuális téma ilyen szempontból is, de olyan szempontból is, hogy évente, vagy hát minden héten van egy-két átlagosan, egy-két olyan eset Magyarországon, amikor egy hulladéklerakó vagy hulladékfeldolgozó kigyullad. Egyébként nem csak Magyarországon, de mi arra voltunk kíváncsiak, hogy ez mennyire gyakori Magyarországon, és nagyon nehezen tudtunk erről adatot gyűjteni, mert
azt hiszem 7 hónapig próbálkoztunk adatkéréssel a katasztrófa védelemnél, meg a felettes szervénél, hogy a belügyminisztériumnál, és mindig azt válaszolták, hogy ők nem végeznek ilyen jellegű adatgyűjtést, ami azért volt nagyon vicces, mert valójában a katasztrófa védelem honlapján van egy ilyen esemény térkép, vagy ilyen esemény adatbázis, amiben mindenféle karambol, villám, csapás, meg mindenféle természeti katasztrófa benne szerepel, csak éppen nem lehet benne keresni. És így egy naponta lehet végig kattingatni, és akkor mindegyik hír, és akkor mindegyiket elolvasod, és akkor le kellene gyűjteni
magadnak. Az estén egy kicsit szomorú lesz az ember, nem?
Hogy
melyik... Belecsapott a villám, leégett, nekiment.
Hát meg
ugye... Olyan, mint a TV2 Tények című műsorvasszus.
Évekre visszamenőleg így ezt végig kattingatni, azt úgy nem láttam magam előtt, de egyébként 7 hónap alatt lehet, hogy végeztem volna vele. Szóval végül egyébként nem kaptuk meg ezt az adatot, hanem egy olvasónk segítségével akkor ebből az adatbázisból egy nem tudom milyen technológiai
megoldása leszettük. De az nincs egy ilyen kutakodás végén, amikor csuparos híreket nézel, hogy a végén mégis egy ilyen felszabadult jó érzés, hogy de én legalább élek.
Nem vettem ennyire érzelmire ezt.
Na, erre azt mondani, hogy akit érdekel ez az adatbázis, ami nem adatbázis információ.
Hát egy ilyen infografika tulajdonképpen.
Na, az, ugye az átlátszó oldalán megtalálja. Aki viszont a katasztrófa védelem oldalán szeretne erről tájékozódni, az kb. Ma tegye meg, mert hónapra ez nem lesz.
Hát nem, minden, a forgalomból, nap, nem mint... minden nap tegye meg. Ja, úgy, azt szerinted le fogják lőni?
Hát azért volt már olyan példa.
Tegnap néztem, még működött.
Figyelj, ez egyszer a Flusterban beszélgettünk arról, még ez még a migránsozásnak hogy az elején volt, hogy miközben ment a felszínen ez a nagyon durva idegenállás propaganda, akkor voltak először ezek az óriás plakátok, ezen a Magyarországon lesz akkor ugye a hé-hé-nonó, hogy nagyon jó, azt látom magam előtt, hogy beszéltünk róla a műsorban, utána néztünk, hogy közben a minisztériumoknál rengeteg ilyen felzárkóztató, befogadás segítő, érzékenyítő program fut uniós támogatással. És 4-5-öt én így kigyűjtöttem, és mondtam, hogy miközben a felszínen az Orbán kormány, közben a minisztériumok ilyen 10 meg 100 milliókat költenek ilyen érzék programokra. Egy hónapon belül lelőtték az összes programot.
Ja.
És komolyan mondom, szégyeltem magam, hogy basszus. Tehát, hogy ezek így mentek volna még, de mivel már ez így téma lett, akkor gyorsan nem fért össze a kommunikációval. Úgyhogy itt úgy kell beszélni, a nagyon fontos műsor.
Ti is láttok jó projekteket, nehogy megemlítsétek bárkinek.
Jó, igen, semmi pozitívat nem szabad, mert akkor így. De lehet pozitívat csak az egyezzen a Fidesznek a izével. Na, mi van az átlátszó mellékletbe? Az itt a kérdés.
Van egy paksi atomerőmű és a melegedő Dunával kapcsolatos remek cikk. Van egy várólistás cikk.
Ó, ez még érdekes. Az a címe, hogy hónapokat várnak titkos nyilvántartásukban a betegek, hogy felkerüljenek a kórházi várólistára. Nekem azt mondták most egyik egészségügyi intézményben, mert lehet, hogy lesz valami kis hogy fél éven belül hívnak telefonon. Hogyha most fél éven köröztül nézem, amikor hívnak. De ez nagyon érdekes.
Egyszer fognak hívni egyébként ismeretlen számról, és ha nem veszed fel.
Akkor kezdődik előről a számláló visszaúri.
Így van. Ez egy ilyen lakossági kérdőíves felmérésen alapul ez a cikk, amit a kollégáim végeztek, és az olvasók beküldtek remek történeteket, plusz hivatalos adatokat is végig elemeztek a kollégák, úgyhogy tényleg nagyon alapos.
Most két ismerősöm is ilyen rutin műtétre ment volna tulajdonképpen, tehát nem annyira komoly beavatkozás, de kellemetlen az állapotuk, és olyan hosszú időszakot mondtak, hogy inkább elmentek magámba, és az elképesztő. Tehát, hogy ilyen totál rutin műtét, de olyan egynapos, tehát, hogy este már otthon, azok ilyen 500 000 forintnál indulnak. Tehát, hogy, és hát nyilván, aki ezt megteheti, vagy hát rákényszerül, akkor meg is teszi. De hát erről sokat beszéltünk már, hogy tolják be a magánegészségügyben épet.
Jó, csak vannak olyan beavatkozások, amit meg viszont nem végeznek el magánban.
Hát persze, és akkor ott meg már várakozva. Szóval azt mondod, hogy ez lesz ismeretlen szám?
Ismeretlen szám, egyszer fognak hívni, és ha véletlenül más csinálsz, akkor újraindul a számláló.
Azban én mindig véletlenül más csináltam.
Ez egyébként nem egy konkrét eset, de abszolút elképzelhető.
Na jó, megírom. Na,
e-mailt nem írnak, mert az nehéz nagyon.
E-mailt nem írnak. Ja, itt van a Sziget-Szent Miklósi történetnek a részletes feldolgozása. Azt én nem érzem olyan nagyon rossz hírnek, hogy tartozások miatt állott a tárgyárásról szóló film.
Igen, azt én
érdekel téged
a film. Hát figyelj, én megnéztem, melyik volt a Filipnek a sorozata?
Nem tudom, nem néztem.
Az aranybulla.
Na, én azt végigtoltam, de egy este alatt. Na, mindenki meghalt körülöttem, de én mondtam, hogy én most már kurva kíváncsi vagyok, hogy ez tényleg jelen végig olyan volt. Nem tanultam az esetből, és amikor felkerült a Netflix vagy az HBO kínálatába a hadik,
örök optimista vagy.
Azt is lenyomtam. Mert egyszer le voltam nyűgözve, tehát hogy ennyi, szóval nem lehet valami. Imádom azokat a tömegjeleneteket, ahol öt fővel próbálják megoldani. De hát van ilyen mesterséges ízének, digitális, mert nem számít nekünk, húsfér, huszárjaik vannak, úgyhogy ők lesz a tömeg.
Én is mondok egy jót az átlátszó mellékről, jó, mert hogy az van itt benne, képzeljétek el, hogy az oldal tetején az van, hogy nincs pénz a Szegedi Gyermekklinika bővítésére, az alján pedig az van, hogy Lázár János tehenészetében vízágyat kapnak az állatok. Úgy gondolom, hogy
hát ez ilyen izé, proli hergelés.
Még ha nem is váltunk mindent lélegeztetőgépekre, ezt azért érdemes átgondolni ezt a
egyszerűen a megoldás, ne Szegeden szüles gyereknek, hanem Lázár János tehenészetében bocinak. Ennyike, ez a magyar jövő. Ide a rosdás, hogy ez több volt, mint 50 perc.
Biztos.
Jól van. Akkor az azt jelenti, hogy jól éreztétek magatokat. Remélem, önök is kedves nézőink, tehát kötött fogás extra, még egyszer Puzsér Robival, harmadikán, magyar hang még hozzá, átlátszó melléklettel, ez a Várólistás cikk, ezt én most elolvasom. Hát, ha benne van, hogy mit kell nézni ennél a számlán, amit nem jelez ki a készülék. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm.
Köszönjük, hogy vásárolnak minket.